Köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, Müller Márk vagyok. A következő szűk egy órában az Embernek maradni műsorunkat hallják és látják. Ebben 4 hetente azt járjuk körül a vendégeimmel, hogy mit jelent embernek lenni, hogyan lehetünk egymással emberségesek, mi az ember, ki az ember, ezekre a kérdésekre keressük a választ. Mai vendégem Jós István, férj, családapa, kapcsolati tanácsadó és tanító. Szeretettel köszöntelek a műsorban, István. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, Márk, a meghívást, örömmel vagyok itt.
Örülök, hogy itt vagy. Mielőtt az első kérdést feltenném, röviden szeretném bemutatni mai vendégemet. Jós István 1974-ben Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a Trefort Ágoston Elte gyakorlóiskolában végezte. Ezután felsőfokú végzettséget szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd egy évet kint töltött Berkeleyben, Kalifornia államban. Nem sokkal ezután elkapta a hív és az informatika világába vetette magát, ahol vállalkozóként ért el komolyabb sikereket. Jelenleg pedig segítőként és, ahogy mondtam, kapcsolati tanácsadóként segíti és vezeti emberek életét egy boldogabb és teljesebb élet felé. Köszönöm, István, hogy itt vagy. Az első kérdésem, hogy igaz-e ez, amit rólad bemutattam, és mennyire tudsz azonosulni a felolvasottakkal?
Abszolút igaz. Igazából érdekes módon elkalandoztam már a műsor címénél.
Igen.
Hogy embernek maradni. Mert valahogy nekem egy nagyon fontos élményem, hogy és sokáig gondoltam, hogy embernek maradni, hogy ez a feladat, de lehet, hogy emberré születni. Valahogy nekem ez a tapasztalásom, hogy lehet, hogy az emberé születni a kihívás. Tehát, hogy így mi is az ember egyáltalán, mitől ember az ember. Lehet, hogy ezt nem biztos, hogy megkapjuk otthon, vagy lehet, hogy ez nem feltétlenül elsajátítható másolás által, ahogy az ember az életét kezdi, hogy mindannyian jövünk valahonnan, és mint kicsi majmok így másolunk valamit a környezetünkből. De hogy az vajon emberre már, vagy még ember palánta? Én mostanában hajlamos vagyok azt látni, hogy az ember talán még ember palánta elég soká, és aztán jönnek válságok, jönnek kihívások, kell némi szenvedés, hogy tényleg ember részülessék. De ez csak egy ilyen rövid felütés.
Rövid felütés, egyből bele a mélyébe, de hogy egyébként nem tudják hallgatók, de hogy a mi beszélgetéseinkre ez jellemző, hogy nem kell sok idő ahhoz, hogy egyből belecsapjunk a közepébe. Szóval akkor ezek alapján módosítani fogjuk a műsor
címén. Nem, miattól semmiképp, csak mesélem, hogy elmerengtem ezen.
Nem, abszolút nem. És az a, hát majdnem azt mondtam, hogy durva, de azt mondom, hogy az a szép ebben, hogy belecsaptál a közepébe, és azt mondod, hogy embernek születni, hogy ezen én is sokat gondolkoztam már, de mielőtt erre visszatérnék, egy kicsit, hogyha mesélnél arról, hogy milyen is volt neked az életed első fele, hogyha így mondtad, az első felében vagy, de hogy a most leélt bő 50 évnek az első fele, tehát hogyha nézzük azt az Istvánt, aki az első 25-30 évét már leélte, mit tudhatunk meg itt rólad? Milyen Istvánt látunk itt az első 30 évben?
Arrogáns, beképzelt, önközpontú, önimádó, a saját fontosságát állandóan szünet nélkül bizonygató, függéseknek kitett, tévejgő. István látszik ebben az első időszakban, tehát az első 30 évet így ezzel össze lehet foglalni. Utólag az az élményem egyébként, hogy a klasszikus tiltakozó fiú történetnek látom a saját életemet. Tehát én egészen kivételes, tényleg a Jóisten különös kegyelme, ahova én születhettem, akik a szüleim részben voltak, illetve édesanyám még él, a testvéreim, a családi közeg, a neveltetésem, tehát hogy én egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kegyeltje voltam a Jóistennek, vagy a sorsnak, vagy tehát így behelyettesítendő, és nagyon, nagyon azt hittem, hogy ez én vagyok. Nagyon soká dimenzionáltam túl magamat, és akkor ehhez még van egy genetikám, van egy kiállásom, vagyok 190 centi, jó voltam sportokból, vágott az összem világéletemben, nem kellett sokat tanuljak, úgy mentek a dolgok, kék a szemem, ez imponált lányoknak, tehát hogy ez a klasszikus körülötte folog a világ, és ő ezt el is hiszi. Jellegű fiatalember voltam, és aztán utána megjártam a magam poklát, ezzel a tékozló fiú jellegű megközelítéssel egyébként, amit nem választottam, hanem rám omlott elég fiatalon már a világ, az addig életem, és utólag tényleg úgy látom, hogy nagy népi bölcsesség az, hogy aki tudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Na, én jártam poklot bő 10 évig, és aztán igazából mindaz, amit te itt nagyon megtisztelő módon összefoglaltál, hogy én ki vagyok, vagy miket csinálok a világban mostanában, tehát tényleg az, hogy meglepően sok ember kíváncsi dolgokra, amiket én az interneten mondok, vagy amiket ezekben a könyvekben, amiket írtam, írok, ez valahol mindebből a pokoljárásból fakad. Tehát, hogy én tényleg Én az vagyok, akinek tapasztalatai vannak, és elmeri mondani a tapasztalatait, és egyre több ember jött hozzám, akik megosztották a saját történeteiket. Ezzel a tapasztalatkatalógus, amit én láttam emberi élettörténetekben, az bővült egész odáig, hogy elkezdtem mintázatokat felfedezni mindezekben a tapasztalatokban, amiket megismertem, és akkor erről beszélek. De hogy a kérdésedhez visszatérve, az első mondjuk 25 év az nagyjából ezzel a tékozó fiúsággal telt.
És akkor azt mondod, hogy ott egyébként 25-30 év után ott történt valami fordulat. Igen. Vagy azt te hova datálod? Ez ennyire tűpontos, vagy pedig itt nyilván egy átmenetről beszélünk, hogy az élet sok területén, hogy nem minden azért egyik napra a másikra változik meg, sőt a legtöbb dolog nem.
Eltérők a történetek.
Nálad
igen, eltérők a történetek, hogy ez mennyire gyors. Ugye van ez a klasszikus történet, hogy megy az ember tönkre, először lassan, aztán gyorsan. Ez velem is így történt. És valahogy így egy év alatt ez lefutott. Tehát ott egy időbe került válságba az akkori cégem, amire nagyon büszke voltam, ugye a dotcom lufi idején, amikor az internet még indult Magyarországon, az enyém volt az egyik sikeres ilyen fejlesztő cég, amit egy cégtársammal csináltunk, és tényleg nagyon sikeres lett.
Hányas évek ez, István, csak hogy segítsen?
Ez a 97 magasságába kezdtük, tehát a 90-es évek vége.
Igen.
És akkor ez a 2000-es évek elejére ilyen 4-5-6-ra került válságba, ezzel egy időben a magánéletem is válságban volt, már egy lány, akit én szerettem, és azt gondoltam, hogy feleségül kell vegyek, az a kapcsolat az ott nagyon megrecsent, vagy tényleg válságba jutott, és plusz ezzel egy időben derült ki a szüleim házassága kapcsán is, hogy nem minden az, aminek eddig hittük. Tehát az is egy ilyen, és így valahogy így, tényleg amikor így rádomlik minden, tehát hogy azt hiszed, hogy van egy stabil életed, és építettél egy várat, és kiderül, hogy az egész homokon állt, és így dől be, és szív le téged, és nem érted, hogy mi történik. Tehát nekem ez volt akkor az.
Ez itt a 25-30 között is van, ha jól számolok.
Igen. 29-30. Éves koromban történt ez.
Ugye te sokat beszélsz a mintákról, meg sokféle halálról beszélsz, ugye a minták halála, ugye ha valaki még nem hallotta, a kedves hallgatóknak mondom, aki nem hallotta még ugye István nevét, ugye nála ez a korszakos rendszer, ami nálad egy saját, mondhatnám, hát találmány, de ugye ez az élet tapasztalatoknak egy sűrített, rendszerbe foglalt térképe, ha így lehet fogalmazni. És csak mielőtt így mert erről is majd jól lesz beszélni, hiszen ez a te mindennapi tevékenységednek és az elmúlt 10 plusz évnek mondjuk a központjában van, hogy itt milyen minta halt meg benned. Egy kicsit utaltál rá, ugye, hogy ebben a fordulópontban, ha most minták halála, itt valami meghalt, ugye szülőket említetted meg.
Igen.
Itt még mit fedeztél fel, mit tudsz megnevezni, mi tört össze?
Úgy tudom talán legegyszerűbben mondani, hogy a bizalom tört össze, vagy úgy tudom mondani, hogy a program, ami szerint én addig éltem az életemet, olyan fokú boldogtalanságba vitt, hogy nem volt a program tovább fenntartható. És akkor a keretek törtek össze. Ott összetört a szüleimről a képem, az édesapámról a képem, de összetört az Isten képem, összetört a társadalommal, tehát így minden összetört. Minden, ami autoritás, minden, ami hierarchia, minden, ami rajtam kívül van, minden, amit így másolni kéne, meg amiről úgy tudtam, hogy majd attól leszek boldog az életben, hogyha így vagy úgy élek, ott az mind összedőlt. És ez hozott magával egyébként egy nagy felszabadulást is, mert elképesztően félelmetes volt egyrészt, mert ha én nem ez vagyok, és az életet nem így kell élni, akkor én ki vagyok, és mi a csodát kezdjek magammal, vagy mit kéne kezdjek.
Tehát elveszített igazodási pontokat.
Teljesen. Tehát ez a teljes orientáció. Igen, de másrészt meg ez a tiszta lap. Aha. Tehát, hogy ebben meg benne van ez a felszabadulás is, hogy oké, na jó, akkor jöhetek én, akkor kitalálhatom én, akkor lehet, hogy az a kérdés, hogy én mit gondolok igaznak, és én hogy gondolom berendezni az életemet, és én ki szeretnék lenni, és nekem milyen vágyaim vannak, és én, ugye ez felismerető a tékozlás kezdete ebbe, hogy az ember így, azóta azért általánosítok, mert sokaknál látom, hogy eljön az, amikor így csalódunk abba, ami az életünket addig meghatározta, és ez nem korfüggő egyébként, ez nem feltétlen 30-as éveiről az embereknek el van, akinek hamarabb, és sok embert látok, aki 40-50-60-as éveibe jön, fordulak el hozzám azzal, hogy ő megcsinált mindent, és mégsem boldog. Tehát, hogy ő teljesítette a programot, meg megfutotta a pályát, és itt van a család, és van 3 nagyszerű gyerek, és nagyjából már így kb. Fel is nevelte őket, meg van család, meg egzisztencia, meg feleség, vagy férj, de hogy ő nem boldog, és igen. Így mi a fene van? Tehát, hogy ő miért nem boldog?
Igen.
És ezt azonosítom én azóta így, hogy ez a mintáknak a válsága, és aztán később a csődje, ami egy ilyen szoftverfrissítés segít. Tehát, hogy ott van ez az ábra, amit most valószínűleg nincs értem, a lobogtassak, mert ezekben a kamerákban úgy se látszik, de hogy inkább elmondani, mert próbálom, igen, hogy azt igen. látom, hogy van három nagy korszaka az életnek, a mintakövető életet hívom én úgy, hogy ez a tudatlan korszak, ahogy így mindenki kezd, hogy másolunk valamit, és aztán jön a tudatos korszak, ami így mondom, hogy tudatos, akkor egy nagyon pozitív valaminek tűnik, de valójában ez a pokoljárás, ez az önközpontuság, a magamból kiindulás, tehát magam körül forgás, tehát hogy az önimádat korszaka valahol tulajdonképpen.
Rejtve vagy nem rejtette. Tehát hogy nem biztos, hogy ez felfedezi bárki igen. is ilyen tisztán, mint igen, ahogy beszélsz róla. Észre se vesszük sokszor
igen,
ezt, nem?
Tehát az első korszakban az Isten az az, amit a társadalomtól meg a szüleinktől hallunk, de sok szempontból a szüleink, valahol a gyereknek az Isten. És amögött van egy Isten kép, amit így valahogy szocializálódtunk, hogy mi a nagyobb.
Igen.
Mert ugye én végül azt látom, hogy az emberi út végül tényleg arról szól, hogy mit hiszünk igaznak a világról. És ez, hogy mi igaz, ez ahogy így az ember változik, tapasztal, ez tágul, vagy fejlődik. És az első, én úgy látom, hogy az első tudatos világkép, ez a, ahol a szülők meg a szocializációs közeg által meghatározott igazság van, és én aszerint élek, és az aszerinti világképen, meg istenképen, meg vallásosságon van. És aztán utána jön egy következő korszak, ami a tudatosságnak a korszaka, ahol kicsit magunkból csinálunk Istent, olyan értelemben, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az igaz, mi mondjuk meg, hogy ki a gurú, ki a szektavezető, hova térek be, hogy kell imádkozni, hogy nem, mit érdemes a világról gondolni. De még mindig egy ilyen nagyon önközpontú világkép ez.
Talán azért a saját vágyaink felfedezése is itt van, meg a szükségletek, igen. meg az akaratunknak a, nem tudom, az erősödése.
Igen, úgy tudnám mondani, hogy
célok elérése.
Igen, tehát az a tapasztalatom, hogy mindaz, ami nem volt szabad, az első, tehát mindaz, ami nem volt szabad a szocializációs közeg szerint, az ott megbukik a deal, ami nekem a társadalommal volt, mert úgy volt, hogy én megtagadom magam, például a szexuális vágyaimat, meg az egyéb fantáziáimat megtagadom, és akkor ennek a jutalma az lesz, hogy lesz egy boldog családom, és lesz egy valamilyen karrierem, és akkor én boldog lehetek. De avval a rányban, hogy az ember elkezdi azt érezni, hogy mégse boldog, pedig úgy él, mint amit a minta egyébként sugall, ez a social construct, ami így a világgal volt bennem, tehát elkezd megkérdezni az emberekbe, azt látom tényleg most már több száz élettörténet egyezése alapján mondom ezt, ezért mondom ilyen határozottan, hogy elkezd az emberekbe megkérdezni azt, hogy akkor, tehát így nem vagyok boldog, itt állok 30-40-50-esen, és nem vagyok boldog, akkor van-e értelme tovább annak, hogy én áldozom a vágyaimat. És a második korszak az, hogy tapasztalni kell. Illetve nem az, hogy kell, miattam nem kell, csak az emberekről lehullik ez a békjó.
Érdemes.
Egyszerűen csak történik velük, hogy tapasztalnak. És nem mindenki lesz úgy pokoljáró, mint én, mert engem aztán tényleg betakart a nőcsábászat, a pornó, a bulizás, a mindenféle függőség, drogpont nem volt, meg alkoholba se süppettem úgy bele, hogy ez nekem problémát okozott volna, de a nőkkel való viszonyom meg a pornó az abszolút, nekem egy ilyen nagyon mély ilyen szívóhatás volt, amivel nem tudtam mit kezdeni ezekbe az években. És aztán ez a következő korszak, a tudatos korszak, de hogy ez valahol az önközpontuság, meg az önimádat, a magamból csináltam Istent korszak.
Igen.
És aztán a harmadik nagy korszak, én úgy tapasztalom, hogy az ember egy porton fordul. Tehát egy ember tényleg egy ponton, mint a tékozó fiú a vájúnál, hogy így, oké, hát ez nem megy. Tehát, hogy ez így most így vagy belepusztulok ebbe a nihilbe, meg ebbe az önmagam körülforgásba, vagy azt kell feltételezem, hogy van valami nagyobb, és ha ezt feltételezem, hogy van valami nagyobb, akkor na, akkor hogyan kell éljek? És akkor ugye a meglepő dolog, hogy elkezd az embereknek működni az életük, ha merik ezt feltételezni. És akkor itt tehát úgy szoktam ezt mondani, hogy a szülők istenítése az első korszak, a második, hogy magunkból csinálunk isteneket, mert minden körülöttem forog, és a harmadik az, hogy megérkezünk valóban a nagyobbhoz.
Hát köszönjük, egy rövid összefoglalt adtál a korszakolásról, egy kicsit előre szaladtunk, ugyanis, de nagyon jó, és hogy így
igen,
fontos.
Igen, te azt kérdezted, hogy az első 25 évről mit mondani.
Igen, de fontos, hogy ezt most elmondtad, és erről még mindenképpen beszélünk majd. Igazából még csak az érdekelt volna itt az első szakaszodból, az életed gyakorlatilag tanulmányi részéből, hogy azok, amiket tanultál, ugye akár a Pázmányon, akár külföldön, aztán ugye belecsöppentél az infotech világban, azok most hasznára vannak a mostani hivatásodnak?
És összefügg,
van itt egy kontinuitás, amit te már látsz, és teljesen egyenes szinte, vagy legalább összehúzhatók a szálak?
Abszolút igen. Tehát, hogy egyébként ez ilyen egészen lenyűgöző, mert ugye történelmet tanultam a Pázmányon, meg jogot. A külföldön is ilyen irányú tanulmányok voltak. Egyébként nem a Berkeley Egyetem, hanem a St. Mary's College of California Berkeley-be, de most ez mindegy.
Oké, okay, bocsánat.
Én nem mondtam neked elég infót, ahol jártam ott egy évig. És aztán utána egy informatikai cégem volt, aminek látszólag semmi köze a történelemnek a joghoz és az informatikához, de végül az, akivé én most lettem, ez mind hasznosul, az az élményem. És általában is ez egy megfigyelésem az életben, hogy ilyen egészen döbbenetes rend van az én megérésem szerint. Tehát egészen elképesztő módon minden hasznosul, amikor egy ember valóban a helyére kerül. Az én megélésem az az, hogy végül nyilván fontos az ima, meg a vallásosság, meg sok minden, de igazából a lényeg valahol számomra, vagy ami az én életemben működik, az a talentumok helyes kamatoztatása. És hogy a mindenséghez, a nagyobbhoz, a teremtőhöz, én azáltal tudok valóban helyesen kapcsolódni, vagy eredményesen kapcsolódni, amit azon mérek, hogy működik-e az én boldogságom, meg a világ, meg a családom szempontjából, hogyha tényleg sikerül megtalálni azt a helyet, amire én az egyedi talentumaim és képességeim alapján, ha tetszik, születtem. És az élményem, hogy ez mindenkit vár, és mindenkinek megvan, és amikor egy ember ezt megtalálja, akkor ott minden korábbi tapasztalata, élménye, tanulmánya, az én eddigi megfigyelésem szerint, így várom az ellenpéldát, csak mindig tapasztalatokról beszélek, az hasznosul. Nekem ez ilyen teljesen valószínűtlen egyébként.
Az fontos, hogy kicsit jobban értsék azok, akik még nem ismernek téged, és először hallanak, hogy tapasztalatokra hivatkozol, hogy az azt jelenti, jól tudom, hogy ugye nagyon sok emberrel találkoztál már, igen. Nem csak azért, mert amikor dolgoztál, ugye muszáj volt, kell együttműködni emberekkel, meg ugye egy vállalkozásban is nagyon sok emberre támaszkodik egy sikeres vállalkozó is, hanem hogy most főleg az utóbbi évtized és bő évtizedben, ugye már, vagy 20 évben ugye arról szól főleg az életed, hogy konkrétan emberekkel foglalkozol. Igen. Ez egyébként mikortól indult be, hogy te el tudtad engedni, vagy elengedted azt a részt, hogy technológiákkal, meg nem tudom, mivel foglalkozik, és hol van ez a forduló?
Nem engedtem sosem. Nem engedtem. Hogy érdekes módon egyébként, tehát én tulajdonképpen csak annyira arrogáns voltam, meg annyira narcisztikus, és annyira exhibicionista, hogy nem volt elég alázatom ahhoz, hogy én segítséget kérjek. Tehát én nem azt csináltam, hogy elmentem egy lelkivezetőhöz, egy paphoz, egy terapeutához, egy családállítóhoz, tehát hogy nem ez volt, hogy én segítséget kérek, hogy minden összeomlott, hanem én elkezdtem. Tehát én elkezdtem nyilvánosan blogot írni, elkezdtem beszélni a saját megéléseimről, tehát nekem a terápiám az volt, hogy írok magamról, meg a belső élményeimről, és egész meglepő módon, tehát tényleg ez ilyen eltervezhetetlen, tehát hogy ezt így nem lehet, én nem tudom, tényleg csak a Jóisten működését tudom benne látni, hogy mivel én ezt így kezeltem, ez kint volt az interneten, és emberek elkezdték ezeket a megosztásaimat olvasni. És egyszerűen csak egyre többen olvasták, és akkor elkezdtek keresni engem, hogy üljünk le, beszélgetni, teázni, és ebben elment, nem tudom, 3-4-5 év, hogy én különböző teázokban emberekkel beszélgettem, akik mesélték a történeteket nekem, aki nyilvánosan vállalom, hogy nem tudom a megoldást. Hát emberek, hát azért írok, mert nem tudom, mert elrontottam, mert pornófüggő vagyok, mert szégyellem magam, és akkor én ezekről írtam meg a férfinő kapcsolatról, hogy én mire vágyom, de hát akkor ez még nem volt meg, nem volt működő kapcsolatom se. És emberek mégis jöttek, és a bizalmukba fogadtak, és elmondták a történeteket, pusztán csak, mert én mertem nyilvánosan lenni.
Mert nekem azt fogalmazódott meg is, hogy készültem erre a beszélgetésre, ami Brené Brown, biztos hallottad a nevét, ő egyébként szociális munkás végzettség, jól tudom, ugye a sebezhetőség, igen. Hogy felvállaljuk a sebezhetőségünket. Igen. Egyébként itt csak zárójel, katolikus rádióban ülünk, és ettől függetlenül is nekem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy a Krisztus sebeit, ugye mi hívő emberek ugye a gyógyulás sebeinek tartjuk, és azt látjuk, tehát mennyire kiteszi az ember sebzettség, tehát mi sebzettségünket tükrözi vissza a Krisztus sebei.
Abszolút.
És akkor ez egy mélyebb téma lenne, a sajnos ma nem.
De viszont a lényeg való mégiscsak ezt.
De hogy azt látom is van, hogy ugye másodszor is itt megerősített, hogy milyen arrogáns, önközpontú, akár önimádó, vagy narcisztikus vonallal működtél, vagy vonásokkal, és akkor ez átcsapott abba, hogy egyszerűen így kitört belőled az, hogy fölvállalod azt, hogy te törékeny vagy, tehetetlen, ha jól értem, vagy és gyenge.
Bűnös, és szégyellem azt, ami történt meg, ahogy élek, igen. De ez jelen idő volt, tehát nekem a megoldás.
Igen. És akkor erre jönnek neked emberek, akik tudnak kapcsolódni.
Igen.
És ugye ebben a műsorban azt keressük, hogy mi az ember,
igen.
Ki az ember, mit jelent ma embernek lenni, és ez a kapcsolódás, ez egy nagyon fontos pont szerintem, és hagyj hozzam ide, ugye van ez a nagy narratíva most, amit ugye a mesterséges intelligencia hoz be a mi világunkba most már. Most már OpenAI szó szerint nyitva van az, igen. A mesterséges intelligencia, és hogy ennek tükrében is nézzük ebben a műsorban, csak egy kicsi kitérőként, hogy akkor itt segít minket egyébként a kapcsolódásban? Szerinted a mesterséges intelligencia segít minket egy olyan útkeresésben, amint te végigmentél, vagy akiket te sorsokat látsz? Picit ott ide behoznánk, hogy mi erről a ilyen gyors benyomásod az elmúlt egy-két év alapján?
Amit a gyors benyomásom az, hogy segít egyébként.
Aha.
A gyors benyomásom az, hogy végül nekem az a megértésem, hogy a lényeg, hogy az ember elkezdjen őszintén beszélni. Hogy ezt hol kezdi és hogyan kezdi, az teljesen másodlagos. Nekem az a tapasztalatom. Én mondom, nyilvánosan kezdtem írni, meg egy internetes társkeresőn pózoltam, és akkor ott írtam, hogy nőknek imponáljak ezzel, és aztán emberek kapcsolatban, de valahogy az egész, meg az út, meg az önismereti rendszer, meg a minden mögött valahol a tényleg a tökéletlenség vállalása a kulcs. Tehát az őszinte emberség felvállása a kulcs, mert attól leszek az a konkrét kirakós dolog, ami a világ és más emberek számára értelmezhető. Mert ugye addig, amíg ilyen tökéletesnek pózolok, addig egy ilyen gömb próbálok lenni, de az nem lehet kapcsolódni. Emberek mi egymással akkor tudunk, ha a hiányok és a töbletek is látszanak, mert a te töbleteid az én hiányaimat kiegészítik és fordítva, és ebből vannak erős emberi kapcsolataink. De és a férfinő kapcsolataink is azért működnek. Tehát valahol mindenek mögött a lényeg számomra a tökéletlenség bátor felvállása. Tehát a pillanatnyi igaz, és a tökéletlenséget is el lehet engedni, tehát a pillanatnyi igazságnak a vállalása, ha
itt
igaz
tartok,
mereklen,
ez van bennem, igen, így vagyok.
Igen. És abban lesznek hibák, tökéletlenségek, mert ez az igaz, mert senki nem jó, csak az Isten.
Azzal egyetértek. Igen, egyetértek.
És bocsak, az AI az egy lekerekítés, hogy ezt sok embernél látom, hogy az AI-jal kezd el beszélgetni. Tehát ő ott tud először megnyílni. Ahogy én annak idején a blogban, meg egy internetes társkeresőn tudtam, és végül mindegy, mert aztán utána úgyis emberi kapcsolódásokhoz vezet ez az egész. Tehát szerintem a Facebook, meg a jelenlegi social networking kultúrá 10 év távlatában nem fogjuk érteni, hogy miért ilyenek voltak a social networkök a 2000-es évek elején. Tehát én azt gondolom, hogy mert ugye ott a motivációs rendszer a tökéletlenséget, illetve a tökéletesnek pózolást jutalmazza. És az az élményem, hogy a tökéletesnek pózolás az magányba vezet. Uh-huh. És minél több időt tölt valaki ilyen networkökbe, annál magányosabb lesz. Mert ugye kukkolunk és pózolunk. Uh-huh. Pózolunk, hogy mi milyen nagyszerűek vagyunk, ami nem igaz, és kukkoljuk mások életét, ami látszólag tökéletes, és hol van az enyém ehhez képest. És egy ilyen fokozódó frusztráció és szégyen és elmagányosodás van, amit nincs hol felvállalni az embereknek. És a tovább lépés az én megérésem szerint az az, hogy merni tökéletnek lenni, és hogyha az AI-jal beszélgetve sikerül az először, az pont olyan nagyszerű, mint hogyha veled vagy velem vagy akár. Mert aztán utána úgyis, tehát a kulcs,
te
hogy
bízol
elkezd
az
beszélni,
emberben, hogy tovább lép.
Tovább lép. Látom
nem
ezt.
Nem feltétlen mindenki.
Én azt láttam, hogy idővel mindenki. Tehát ha elég ideig mersz elég őszinte lenni az AI-jal, akkor fogsz akarni emberekkel kapcsolódni, mert az AI ad egy csomó megerősítést, meg elfogadást, hogy te rendben vagy, és akkor ebből erőt merítesz, hogy eljöjj hozzánk egy közönségi találkozóra, vagy elmenj bárhova. Uh-huh. Tehát szerintem ilyen értelemben
szóval látsz ebben jót, látsz ebben értéket bőven. Igen. Ebben igen. A lehetőségben.
Uh-huh. Igen. És ismerek sok konkrét embert, akinek az életén ez változtatott. Uh-huh. Mert nyilván az AI-nak soha nem látott türelme van. Tehát ott mindig pozitivitás lesz és türelme lesz.
Igen, igen. Nyilván én ebben most nem ástam jobban bele magam, de azt látom, hogy segítő szakemberek, pszichológusok, pszichiáterek, lelki gondozók már bőven kutatják azt, már nagyon mélyen vannak abban, hogy hogyan lehet, vagy coachok, hogyan lehet felhasználni, használni, mint egy asszisztens, mint egy mankót, egy segédet.
Az hagyján szenvedő emberek mindenféle instrukció nélkül nekiállnak.
Így van.
Ilyen terápiás folyamatoknak az AI-jal.
Igen. Jó, én ehhez nem értek ennél jobban, hogy ez milyen zsákutcákba, vagy esetleg nem jó irányokba vezethet, mert sajnos hallottunk már, vagy olvastam olyat is, hogy valaki emiatt majdnem végzett magával. Tehát, hogy afelé terelte a beszélgetés. Úgyhogy ezt...
De ez megesett ugye szektákba.
Ez megesett máshol is, és ez egy szélsőséges példa, tehát nem, ebből nem szabad általános következtetéseket levonni, ez így van. De hogy amit itt kihallottam, az, és ezt ki is mondtad, hogy a tökéletlenségünk felvállalása.
Uh-huh. Igen. Ez a kulcs, tehát hogy... Mert
és azt gondolod, hogy ehhez tudunk igazán kapcsolódni, mi emberek egymással?
Igen.
Mert mondtad, hogy a tökéletesség meg a pózolás az ilyen nagyon-nagyon pozitív képmutatás, most jó értelemben képmutatás, mert mindenképpen valamilyen reprezentánsai vagyunk a világban magunknak, tehát ami képet mutatunk, de hogy a pozitívhoz, hát oda is azért tudunk kapcsolódni, ha belegondolok most így hirtelen, hogy hát van egy olyan számomra hitelesnek tűnő, miért hiteles, persze föltetjük a kérdést, sikeres ember, és most nem csak az anyagiak.
Tudok kapcsolódni, ha akkor... merem vállalni az én hiányaimat. De amúgy, ha mindenki csak a pozitivitását mutatja, ott abból csak versengés
lesz. Ja, igen.
Tehát, hogy...
Igen, értelek. a versengés, akkor
de visszatérve, abszolút a tökéletlenség. Tehát nekem az az élményem, hogy az élet végül tényleg Isten a szeretet, és az élet lényege a kapcsolódás. És minden, amit vágyunk, meg amitől működik az életünk, az végül kapcsolódás. Mert értem szerint a párkapcsolat kapcsolódás, a baráti, a közösségi kapcsolódás kapcsolódás, de a munka is kapcsolódás, abszett. Mert más embereket a teremtést gazdagítjuk azzal, amit 8 órában valahol végzünk.
Igen.
És az, ugye az emberiség nagy része most pénzért kurtizánkodik, vagy nem tudom, hogy illik ezt katolikus rádióban mondani, és nincs a szíve lelke, nem fontos neki valóban, hanem csak a megélhetésért csinálja. És akkor miért csodálkozunk, hogy boldogtalan?
Na ez a másik nagy szó, hogy amit itt többször említesz, és így fölírtam magamnak így bátran, hogy boldogságkutató is vagy?
Mindenképp igen, tehát így már empirikusan ember... is a saját életemre vonatkoztatva.
Egyébként melyik ember nem az őszintén, hogy hiszen keressük a boldogságot. Igen. Elég nagy szó. Én most találtam erre a Martin Seligman könyvében, a Flourish, Élj boldogan című könyvében egy olyat, hogy igazából a jól lét és az öröm szinonimákat használja erre, tehát a boldogság szó helyett, és lehúzza nagyon a földre. És azt mondja, hogy például neki van egy PERMA angol rövidítés, mozaik szó, PERMA modellje. Most magyarul mondom, az első szó positive relationships, emotions, tehát pozitív érzelmek. De ha most így hagyjuk a Seligmant, csak így mondtam valami okosságot, ha most viszont téged nézlek, akkor te a boldogságra milyen definíciót, vagy milyen megközelítést használsz a saját életedben, és ugye mindig hozzátehetjük most már, hogy azért több száz, de én már azt hiszem, hogy ez bőven 1000 fölött van ez a tapasztalati.
Igen,
tehát a te tapasztalati mintád,
ja, igen.
Az ilyen pár ezer ember biztos igen. van már,
igen,
nem?
Igen. Van, meg ugye nagyon sokan követik az interneten, tehát még az is hozzáadódik, mert ők ott kommentálnak meg hozzá.
És azokra is reagálsz, és reakcióvideókat készítesz, meg hírlevelet írsz.
Igen, igen,
szóval
igen.
Sok emberre vagy kapcsolatban, sok reakciót kapsz, itt a boldogságot te most... Most hogy látod 50 az elején, 2026-ban?
Az ugye a hasznosulás és egyensúly. Tehát nekem az az élményem, hogy a boldogság az végül az egyensúly. És az egyensúly nem lehetetlen helyben állva egyensúlyozni, de akkor azon kell legyen a figyelmem. Tehát akkor tényleg meditálok, imádkozom, és egyensúly vagyok helyben állva. Igazából az úton haladásnak a következménye az én tapasztalatom szerint a boldogság. És az utóhaladásnak egy lényegi vonatkozása, hogy kiteszem magam az ismeretlennek. Ha tetszik, kiteszem magam a Jóisten akaratának. Tehát meg kell tudjam haladni azt, hogy én tudom, és hogy meg tudom őrözni azt, amit már eddig megismertem az életben. Hanem, tehát kell tudjak menni azzal, kell tudjak menni a változással. És akkor az én jelenlegi állapotomban nekem most ezt egyébként a hasznosság adja. Tehát én most azt fürkészem, hogy nem azt, hogy vagyok ma hasznos, hanem hogy tudok a következő pillanatban hasznosabb lenni, mint az előzőben. Tehát, és akkor ezt vissza tudom kötni a talentumok kamatoztatásához. Tehát, hogy tényleg én mire vagyok való a teremtésbe, így mit akart velem a teremtő, vagy mit akar, hogy hova hív, mi az én dolgom. De ahhoz, hogy az ember oda eljusson, hogy mi az én dolgom, szoktam ezt úgy magyarázni embereknek, hogy először föl kell tölteni a mobiltelefont, hogy venni tudjam az adást a Jóistentől. Tehát, hogy jól kell először lenni. És az emberek nagy részének ahhoz, hogy elég jól legyen, hogy vegye egyáltalán az adást a Jóistentől, előbb egy csomó mindent, ami viszi az ő energiáját, le kell tudni magáról választania és hámozni. És ez nagyon nehéz, mert ez sokszor jelent olyan dolgokat, amik egzisztenciális kötöttséget is jelentenek akár, vagy a munka. Sokszor ez családi kapcsolatokat is jelenthet. Sok olyan szülő-gyerek viszony van, ami nagyon nehéz, nagyon terhelt, és nem segíti az emberek haladását, növekedését, változását. Ugye van egy ilyen kicsit félreértett szeretet fogalma a társadalom nagy részének, hogy a szeretet az, hogy én megóvlak téged. De én meg azt látom, hogy azok az emberi kapcsolatok működnek jól, ahol tudok úgy szeretni, hogy én hiszek benned, és menj, és itt vagyok, és segítek, és vállald ezt a kockázatot, ha ez benned tényleg igaz, ha úgy érzed, hogy neked ez a dolgod.
Tehát, hogy a szerető fél nem fél attól, hogy az általa szeretett az mondjuk hibázik.
Igen.
Vagy kudarcot van.
Igen, vagy bajéri idézőben.
Vagy bajéri idézőben.
De ugye megint van-e Isten, és bízom-e Istenbe meg a gondviselésbe?
Ez
vagy
neked...
azt képzelem, mert ez is ilyen valahogy ilyen elképesztő arrogancia, hogy nekem kell megvédeni a másik embert. De miért nincs Isten, meg nincs teremtő, meg nincs kegyelem? Tehát ezek így mind nincsenek, mert nekem
tehát
kell
jól megvédeni. Hallom, hogy így ebben a vallásos kontextusban, ahol most ülünk és vagyunk, és mondjuk egy hívő ember fogalom rendszerében a ráhagyatkozás, hogy ez is... kell ahhoz, hogy egyébként ez kell ahhoz, hogy boldog legyen.
Ráhagyatkozás vagy hit? Tehát, hogy én sok embernél
hit,
látom...
Hit, mint bizalom.
hit úgy, mint egyáltalán hit. Tehát én sok embernél látom azt, hogy ilyen kultúrkeresztény vagy intellektuálisan hívő, és nincs egy valódi bizalma, egy valódi gondviselés.
Nem lép bele az élet vízébe, folyásába?
Tehát hogyha én megpróbálom magamat megkímélni az élettől, meg attól, hogy a Jóisten mit hoz a következő percben, meg a gyerekeimet, meg mindenkit, akkor én hiszek-e valóban? Uh-huh. Tehát attól hiszek-e, hogy ott vagyok vasárnap a misén, mert szerintem nem. Hanem attól hiszek, hogy merek hagyatkozni, hogy merek bízni, hogy kapcsolatban vagyok, hogy igyekszem a talentumaimat helyesen kamatoztatni, hogy fedezem föl, hogy ez, és ez egy ilyen lifelong learning. Tehát nem az az élményem, hogy ezzel én vagy bárki így végzett, vagy ez végezhet.
Élethosszígtart. Igen. Amikor te beleléptél ebbe a vállalkozói létbe, még visszamegyünk most megint a 20-as, 30-as évekhez, akkor ott egyébként milyen hit vezérelt?
Önhit, ön imádat, tehát hogy én megcsinálom.
De az például, hogy sok pénzed legyen, gazdag legyek, Ferrarival járjak?
Abszolút.
És hogy bomoljanak utánam a nők?
Igen, tehát én volt egy TED előadásom egyszer valamikor 10 éve, vagy 10 párabban mondtam, hogy én sikert akartam, mert pénzt akartam, mert nőket akartam. Tehát végül nőket akartam, ami az úgy tűnt, hogy kell siker, kell pénz, ami az meg kell siker.
És most az István...
És lábjegyzet, ez nagy rész sikerült is egyébként, csak nem tudtam jól lakatni magam. Tehát az derült ki, hogy mindig van következő lépcsőfoka a sikernek. Mindig van jobb autó, mindenből mindig van több és jobb és szebb és más.
És akkor, hogy értsük, tehát téged egy nagy, bocsánat a pesti kifejezés, pesties szóért, egy nagy pofára esés állított meg. Tehát falig elmentél.
Nem rajtam múlt, hogy én megálltam.
Ez egzisztenciálisan, ami ebből elmondhat, ez mit jelent?
Egzisztenciális azt jelenti, hogy volt egy nagyon sikeresen induló cég, amit nem sikerült úgy vezetni, tehát nem tudott a következő evolúciós stádiumába eljutni én velem, hanem egy ilyen állami fejlesztési hitelt vettünk föl, mert egy tök jó szoftvertermékünk volt, és túl optimista üzleti terveket adtam le, és azt elkezdték számon kérni rajtam. A lényeg, hogy rámomlott egy több 10 milliós tartozás, amit vissza kellett volna fizetni ennek a fejlesztő állami pénzalapnak, amit teljessége lehetetlen volt. Tehát, hogy én kényszerült voltam eladni a céget, aminek az ügyfélállomány olyan sok pénzt ért, de hogy én ebből sokáig őriztem az 1 forintost, amit kaptam ezért, mert egy versenytárs ezt átvette az ügyfélállomány miatt, és kifizette azokat a hiteleket, amik nekem addigra meggyűltek.
Tehát lenulla, 1 forintosodtál.
Én 1 forinttal jöttem. Igen, még valamennyi volt a számámon korábbi időszakból, de igen, azzal jöttem ki.
És ugye említetted, hogy aztán ezután jön az időszak, hogy elkezdesz, ezután jön nem sokkal, hogy elkezdesz írni, írod ezt a blogot, ami úgy tudom, hogy az
én vagyok.info.
Ez még létezik egyébként most, nem erről ezt lehet olvasni? Aki szeretné, vissza tud menni akkor a te múltadba.
Igen, ott 10 sok évnek az írásai ott vannak. Igen, azt máig írom, most már hírlevélként, tehát hogy mindig vasárnaponként írok csak, igen. Amit hírlevélbe is kiküldök, az most már ugyanaz a blog, meg a hírlevél, de igen, máig írom.
Az ezután akkor elindult,
nem
sokkal.
Ezt figyelem most, hogy igazából nem, tehát azt nem tudom, hogy az írás mikor indult most hirtelen, de az, hogy én érteni akarom, hogy mi van, az már a csőd előtt elkezdődött. Uh-huh. És akkor ott voltak konkrétan olyan napok, hogy be sem megyek megnézni, hogy mi van a cégnél, és ki dolgozik, mert otthon ülök a fürdőkádba, és olvasom a mindegy mit. Uh-huh. A ezoterikus, spirituális, önismereti, Freud, tehát így mindegy mit, tehát hogy így mi történik, miért vagyok boldogtalan, mert a tovább lépés, tehát hogy ott nekem, igen, ez volt a fókuszom. És igazából ennek, tehát a figyelmem lejött arról, hogy ez a cég hogy működik, meg hogy sikeres a végére már, amikor ez aztán utána rám is dőlt.
És akkor hol van az a pont, hogy lehet azt így tényleg olyanoknak is elmondani, akik most hallanak tőled és rólad először gondolatokat, hogy hol van az a pont, amikor azt érzed, hogy na most én a boldogságom, az igazi boldogságom felé kezdek fordulni? Mi az, hogy tudsz?
Az néhány évvel később volt, mert bedőlt ez a cég, meg az élet, meg így minden bedőlt, és akkor nekem elment 2 év azzal, hogy gondolkodom, hogy akkor mihez kéne kezdjek.
Igen.
Bő 2 év legalább, meg tájföld, hátizsák, meg akkor most, tehát hogy így mindenféle ilyesmivel, meg önismeret, meg spiritualitás, meg ezotéria, tehát én keleti irányokba fordultam akkor. Az volt nekem érdekes, vonzó, hiteles, izgalmas, az volt a tervem, hogy én megvilágosodom, és akkor ebből egy projekt lett, és ebbe tettem energiát. És közben üzleti terveket szőttem, hogy hát az elsőre nem sikerült, hogy én milliárdos legyek, akkor hogy leszek milliárdos másodszorra. És aztán végül valahogy néhány nap alatt a 33. születésnapom volt, ez november, és néhány nappal a születésnapom előtt már betöltöttem a 33-at akkor, és néhány nap a születésnapom előtt valahogy jött, én tényleg nem tudom, hogy ez hogy történt, csak akkoriban, amin gondolkoztam, az egy KKV-knek szóló ilyen szolgáltató portál lett volna, ahol egy kis középvállalat megtalál mindent, ami ilyen informatikai eszközökbe őket segíti. És akkor valahogy ez így átállt a fejembe arra, hogy mi van, hogyha ez nem KKV-knek szól, és mi van, ha nem kell fizetni érte, hanem bárki segíthet bárki másnak, bármivel, amit az ember fel tud ajánlani. És akkor ebből lett egy szívességnet, ami 2008. november 15-én a születésnapomon indult el, és ott változott ez az egész meg. Tehát ott volt egy ilyen elképesztően katartikus első saját élményem arról, hogy valami olyat csinálni másoknak jó és hasznos, és én hiszek benne, az micsoda egy új minőség. Tehát egy ilyen nem, tehát egy ilyen teljesen új, tehát a fekete-fehérből kinyíltak a színek, hogy wow, tehát hogy egészen más is lehet az élet meg a munka.
És akkor jól hallom ki, hogy itt másokért is kezdtél valamit tenni. És...
Abszolút, tehát hogy ez egy ingyenes, bárki regisztrálhat, és így mondd el, hogy te miben segíteni, a szívességeket ajánl föl, mások ezt elkérhetik, ezek voltak részben tárgyak is, meg voltak, nem tudom, nyelvtanulásba segítség, meg elmegyek bevásárolni a néni helyet, meg minden egyéb. És akkor ott az nagyon gyorsan elindult, néhány tízezer ember regisztrált, beívtak a Duna TV-be, és akkor úgy éreztem, hogy hát most itt valami történik.
Néhány tízezer ember erre regisztrált?
Aha, igen.
Hát akkor ez egy elég nagy siker, nem? És ezzel elégedett voltál? Akkor, tehát ott éreztél igen. Egy ilyen boldogság hormon felszabadult?
Abszolút, egyrészt hát, igen.
Úgy láttam, hogy igen.
Tehát, nem, igen, igen, csak közben meg ott én átbillentem ebbe az idealisztikus világmegváltó világképbe, hogy nem sikerült meglássam azt, hogy a szuper egy csomó embernek segít, de ide nem jön pénz. Tehát, hogyha ennek nincs valami értelmes üzleti modellje, ahogy ez működik, akkor nem tudjuk csinálni. Uh-huh. És akkor ebbe én 4-5 évet vergődtem, hogy próbáltam ezt úgy csinálni, hogy közben hát, ha valaki, csináltunk hozzá egy alapítványt, hát, ha valaki adományoz, hát senki nem nagyon akart adományozni, próbáltunk cégeket megkeresni, hát, ha ilyen társadalmi felelősségvállás projektként ők ezt szívesen látják, de pont az én irogatásaim miatt ez a kettő kizárt egy, mert mindegy. Tehát, hogy nem találtam meg azt, hogy hiába nagyszerű az eszme, hogy tud ez egy élő projekt lenni.
Ez azóta egyébként akkor Hanvába hult,
igen.
Vagy ez Hanvába hult?
Ez meghalt, meg igazából tulajdonképpen a Jófogás, meg a Vatera, meg minden más, ami később indult, az ezt csinálta meg egy rendes üzleti modellel, mert oda lehet írni egy kis számot, hogy ez mennyi pénz, és abból a platformnak bevétele is van.
De hogy ugye te ennek ellenére vagy, hogy ez nem folytatódott valahol, ez ugye így falnak ment ez is, te mégis ugye innentől fogva azért egy új Istvánná váltál, vagy egy új István indult el, ha jól értem, igen. Szépen fokozatosan, és hogy ugye úgy mutattalak be, mint aki kapcsolati tanácsadó segítő szakember, és úgy is hívtalak meg, hogy te annyi emberrel foglalkoztál már, hogy, és segítettél embereket igen. Valameddig el. Hogyan segítesz? Tehát mik a te eszközeid? Mivel segítesz, és mit tudsz segíteni az embereknek? Miben tudsz nekik segítséget nyújtani?
Mindig az elfogadás az alap egyébként érdekes módon. Tehát egy csomó embernél már pusztán csak az, hogy ő elmondhatja egy olyan közegbe, ahol tényleg őt értik, meg megértik, meg elfogadják, ez önmagában már katartikus.
Tehát egy védett, biztonságos közeg, igen. Ahogy bármilyen segítő szakember.
És aztán ehhez még jön ugye tiszta tükör értelemszerűen, tehát hogy az ember így mik az érzések, milyen benyomások vannak, meg én tapasztalatokkal vagyok ott. Uh-huh. És a tapasztalatokhoz jön ez a, mert végül ez a rendszer, ez az ábra, ez csak rengeteg tapasztalatnak a szintézise.
Vagy egy ez a korszakos ábra, amit a kezedben tartasz.
Igen, amit ugye tékozó fiatal, Jós István Komon, ha bárkit érdekel, akkor ott részletesen el van magyarázva. Meg írtam, most pont kiadja egyébként a Jaffa pár hét múlva, hogyha lehet újra kapni.
Majd igen, itt van nálam az Útmutató című könyved, amiből majd szeretnék egy gondolatot idézni.
Jó, az szól erről. Úgyhogy igazából én ezzel vagyok ott, de nem az most egy ideje már az ambícióm, hogy én sokaknak segíthessek, hanem az ambícióm, hogy tudunk egy olyan játékteret építeni, ami segít embereknek abba, mert végül, amit én is csináltam ezekben a segítő beszélgetésekben, az, hogy menjünk az igazsággal. Tehát, hogy így mondjuk ki az igazságot, és mi akadálya van annak, hogy menjünk azzal, ami igaz. Hmm. Tehát én tényleg mindig csak ennyit csináltam. Mi az igaz arról, hogy te mit szeretnél, és mi az igaz arról, hogy mi viszi az energiádat, ami lehet, hogy nem biztos, hogy kell tovább már az életedben.
Szabad itt egy konkrét példát, és nyilván név nélkül, mit tudom, 20 évvel ezelőtti tapasztalatod, vagy annyi, mint egyet, ha mondanál, hogy jellemzően egy eset, ez, X éves férfi bejön hozzád.
Így konkrétan most így esetem nincs, de az nagyon gyakori, hogy X éves férfi vagy nő, és igazából ami rengeteg energiáját viszi, az az, hogy nem szereti a munkáját, és de ugyanakkor meg egzisztenciálisan ez egy nagyon kötött helyzet, ő nem hiszi, hogy tudna változtatni, de hogy ezt ő így nagyon nem szereti, nincs ideje magára, nem sportol, így elhagyta magát, tehát hogy így láthatóan nincs, tehát hogy energia mínuszban van. Ami nagyon gyakori és visszatérő téma, az ugye a családi szülői viszonyok. Tehát nem is feltétlenül a házasság, sokszor az is, hogy milyen kihívások vannak a párkapcsolatban, hogy nagyon sokan elve ezért jönnek hozzám, hogy akkor mentsük meg az ő házasságukat, vagy új kapcsolat indul, és akkor hogyan lehetne ezt jól csinálni.
Tehát erről nagyon sokat beszélsz, bocsánat, ugye a YouTube videóidban legtöbbet ugye férfiakról szólsz, nőkhöz szólsz, férfinő szerepel.
Igen, abban most nem is megy, mert ez egy nagyon komplikált
téma. Ez egy külön nagy téma. Igen.
De ugye a lényeg, hogy ezen az ábrán a férfinő eltérő, mindegy, tehát eltérő módon haladnak az úton a férfiak meg a nők, és ebből kifolyólag a kapcsolataink dinamikája is eltérő, azt szerint, hogy hol tartunk ebben a személyiségfejlődési rendszerben. De ami meg fontos, vagy visszatérve, tehát hogy ami rengeteg energiát visz, az még ilyenek, hogy akkor nem tudom, az édesanyám, vagy akárki így minden nap hív, és akkor ugye ezen rengeteg energia. És hogy közben őnek se érkezett a saját életébe tulajdonképpen. És akkor oké, akkor mit lehet csinálni? És tehát úgy én azt, az általános tapasztalatom az, hogy az emberek valahogy mindenki pontosan tudja, hogy mit kéne csinálnia. Tehát nem az az élmény, hogy bárkinek én tudnám, vagy kéne megmondjam, hogy mit csináljon. Tehát, hogy az emberek tényleg mint egy ilyen fa, hogy ő így nőne magától. Tehát, hogy nem az a problémánk, hogy ő nem tudja.
És már feszíti szét a
falakat. Hanem sokkal inkább az, hogy vannak körülötte falak, és akkor ezekről kell beszélgetni, hogy vajon azok a falak valóságosak-e egyáltalán. Most vagy tudod, mi van, ha ő kicsit megnyomja a falat.
Lehet, hogy majd nyugodtan utasíts vissza, de ahogy látlak ebben a szerepben, az végül is egy jó coach, aki igazából nem akarja másik helyet, meg nem megmondja a tutit, hanem látja az a brief coachingban, vagy megoldás fókuszú coachoknál látom, amennyire ezt tanultam eddig, hogy benned van az erő, és igazából te úgy tartasz ott egy teret az illetőnek, vagy a csoportban az illetőknek, hogy ők felfedezzék magukban rejlő erőt, és a bátorságot talán megkapják ahhoz, hogy meglépjék azt, ami belül sugallatik, vagy sugalva van.
Igen,
ki jól értelek, hogy valahogy így segítesz?
Ez abszolút, meg a másik, amit látok, tehát egyrészt...
Mert nem pszichológusként vagy ott, meg nem pszichiáterként, hanem ez egy coach jellegű szerep.
Abszolút hívhatjuk annak is. A másik, ami egy nagyon meghatározó élményem, hogy az embereknek az élethelyzeteik általában olyan, mint egy ilyen százfejű sárkány, hogy egyben a sok. Tehát nem is felé nézni sem mer, mert annyi problémája van egyszerre. De ezt a százfejűt, ez kiderült, hogy ez nem százfej egyébként valójában, nem 12, és a 12-t lehet a sorba lehet rendezni, és akkor nem kell rögtön egy csapással az egész fát kidönteni, akkor kezdjük egy ággal, és a sikerélményekkel haladva, megerősödve el tudunk jutni a 12. fejig is, és akkor, tehát hogy ez menedzselhető. És igen, egyébként ott kell, tehát én azt látom, hogy nagy társadalmi probléma, tehát hogy mindenki így egyedül van. Meg ez a döbbenetes arrogancia, hogy az emberek valamire azt hiszik, hogy egyedül kell megoldják. De hogy ez nem megy, ez soha nem ment. Tehát a férfiak is a vadásztársaságokban régen, meg a mamut elejtése után
összefogták.
Mindig, hát és együtt. Megbeszélték.
Előttem vannak az általános iskolai rajzók, igen, hogy ott vannak, és együtt fogják azt a lándzsát, és hárman állják körbe, vagy 13-an a mamutot, nem egyedül.
És hogy nekem is az én életemben, én teljesen diszfunkcionális vagyok a feleségem nélkül, tehát én magunkat egy ilyen egységként élem meg, én nem vagyok működőképes nélküle, és kellenek férfi társak, férfi társaság is, ahol én kapcsolódom, ahol én is vagyok, én is hagyatkozom mások tanácsaira, vagy tapasztalataira, ugye tapasztalat alapú visszajelzéseire olykor, és valahogy én ezt, tehát most nem abban vagyok, hogy hozzám egyéni konzultáció, minél több ember jöjjön, pontosan azért emelem is az árakat nagyon régóta már, hogy ne az legyen a könnyű megoldás, hogy akkor velem akar valaki beszélni, hanem mi elkezdtünk egy közösségi oldalt erre a célra építeni, hogy oké, ha a Facebookon tökéletesnek pózolsz, itt legyél tökéletlen. És nekem az az állításom, hogy ez társkeresőnek is jobb, meg személyiségfejlesztő önismereti platformnak is jobb, mint a tökéletesnek pózolásnak a világa. És akkor ez egy projekt most, ezt úgy hívjuk, hogy Humánia, amivel 10 év alatt be akarjuk érni, és be is fogjuk érni a Facebookot, és véget vetünk ennek a paradigmának, ahol mindenki hazugságba pózol.
Szóval akkor a nagy célok.
Most nekem ez a projekt.
Ez igen. A projekt, és akkor a nagy cél az nem szűnt meg, hanem az most végül is, ha jól hallom, ez kicsit így a szívesség.net, ugye ez volt a neve. Igen. Tehát ahhoz is ez hasonlít meg, amivel kezdted, igen, ugye a te saját tapasztalatod, és amit itt behoztam már Brené Browntól, hogy a sebezhetőségünk, vagy a sebzettségünk felvállalása.
Tehát ez a tökéletlenség platformja igazából.
Tökéletlenség platformja.
És ezért is humánia, mert humán, mint ember, humane, mint emberi. Igen.
Ez az emberi. Na, ez a szó. És akkor most így lassan sajnos közeledünk a műsorunk végéhez. Ugye itt van az Útmutató című könyv a kezemben. Nagyon érdekes, István, hogy ennek a végére hagytál egy olyan zárófejezetet, ami egyébként a Jóistenre és a hitre reflektál.
Sőt, ide tart az egész könyv egyébként.
Ide tart a könyv.
Csak mert az az élményem, hogy az embereknek Istenről beszélni haszontalan, hanem őszintesség és a tökéletlenség mutatása által tudunk hitelesek lenni egymás számára, és egy ponton, amikor ő rákérdez, hogy én miért így élem az életemet, na akkor lehet Istenről beszélni. És az egész könyv erre egy kísérlet, hogy így hát, ha az utolsó fejezetre már kíváncsi tudott.
És hogy de azt is hozzáteszed, hogy
tehát én jobbnak érezted. Én egy nagy evangelizációs példa vagyok igazából, csak ezt most itt elmondom a Katolikus Rádióban, de ezt nem hirdetem.
De hogy igazából ezt azért raktad a végére, hogy nehogy valaki megijedjen, hogyha ez az elején lenne. És ugye a legvégén pedig van egy olyan jelenet, ahol te, ha jól tudom, Tihanyban ülsz, ha jól értelmezem, igen, és igazából gyönyörködsz a tájban. És itt nagyon mélyeket osztasz meg, és ugye van olyan rész, ahol ugye azt sejti az olvasó, hogy hát, hogy elérzékenyülsz a látványtól, meg azzal, ami történik, igen, veled. És akkor itt van egy ilyen, picit olyan érzésem volt, hogy ez egy prózai írás, de mégis olyan, mintha egy költőtől olvasnék valamit. És olyan rész van, hogy exce homo, ez vagyok, ember. Emlékszel arra, hogy itt mi volt benned, amikor ezt írtad? Exce homo, ez vagyok, és nagybetűvel ember.
Nekem ez messzire visz. Szóval, hogy végül ez egyrészt a teljes tökéletlenség, másrészt a döbbenetes lehetőség. Tehát, hogy igen, az isteni személy itt járt köztünk emberként, de másrészt egy ember az Istennel való egységbe emelkedett. És hogy ennek ez a döbbenetes kettősége, hogy tökéletesen alkalmatlan, tökéletlen, érdemtelen, méltatlan, állatias, ösztönvezérelt, tehát hogy ez így mind, és közben, hogy micsoda lehetőség az ember, mindannyian. És hogy micsoda elképesztő csoda és kegyelem, hogy én emberként itt lehetek a földi életben most, ezekben az időkben. Ez így valahogy így mindegyben.
Tehát, hogy igazából, amivel kezdted is, ugye, hogy átkereszteljük a műsor nevét, hogy embernek születni. Azt én egyébként ahhoz tudom kötni, hogy ugye a hittünk szerint Isten Jézus Krisztus személyben emberré lett. Tehát ő emberré lett, megmutatta, mi az ember, vagy milyen tud lenni az ember. Amit te mondasz, hogy az a végtelen potenciál, ami bennünk van, az megtestesült.
De ami fontos nekem ebből, hogy megmutatta. Hogy az működik. Tehát, hogy az tényleg működik. Tehát, ahogy Jézus élt, amiket tanított, amilyen döntéseket ő a saját, az működik. Működik. Nekem ez az élményem.
Hogy lehet szerinted akkor mégis?
Csak ezt én nem tudom így el. Tehát persze, az élményem, hogy így nem. Tehát, hogy élj úgy, mint Jézus, az nem.
Persze. Tehát itt nagyon átjön, és nagyon ajánlom a hallgatók, nézőknek a figyelmébe ezt a könyvet, és ezt az utolsó részt, akár ez az utolsó két oldal. Itt nagyon átjön ez az egységkeresésed, meg ez a, én úgy fogalmaztam magamnak, hogy ahogy itt a gyönyörködésről, a táj, a te itt léted, és a létezés szépségéről így elmélkedsz, és magadban vagy itt egyedül, mint egy szemlélődés, amely azt nézi egy imádságos lélekkel, hogy ez ajándék, amiben vagyunk, és hogy az embernek maradni egyik ilyen kifejtésében azt írtuk és írtam, hogy olyan emberekkel szeretnék egyébként beszélgetni ebben a műsorban, akik számára az egyén az egy megismételhetetlen ajándék. Ezt te hogy látod?
Ez nekem kicsit túl van az ajándékon, mert közben meg meghívás és lehetőség és kifejtendő és kérdés, tehát hogy mert valahogy egy ajándék számomra, persze ajándék is, de hogy egy ajándékot az ember kibont, és akkor látja, hogy mi. De hogy ez egy kaland. Tehát ez egy hívás, és ha csak, tehát így Jézus így megmutatta, és az működik, és ezen az úton haladva így igenis juthatunk valahova, és lehet hasznosságunk, és tényleg így társai vagyunk a Teremtőnek bizonyos értelme, mert mi vagyunk itt, és általunk dolgozik. És tényleg csak annyi a kérdés, hogy túl tudok-e a saját fontosságomon jutni. Tehát az az élményem, hogy az út első fölel maximálisan erről szól, hogy az ember saját maga körül forog, és ezt hívom fekete lyuk működésnek is, ami így magába roskad, mert nem tud más történni vele. És a másik létmód az meg tényleg a kapcsolódás, tehát hogy mik az értékeim, ez kiknek hasznos, hogyan lehet hasznos, hogy tudom ezt egyre jobban adni, és ezáltal tényleg be tudunk ebbe az egységbe, ha tetszik, a szőlőtőbe kapcsolódni.
és társteremtőké válhatunk.
Igen. Igen. Tehát, hogy nekem az élményem, hogy az emberfia mindannyiunkba folyamatosan bontakozik.
Legyen ez a végszó. István, köszönöm, hogy eljöttél.
Tényleg köszönöm, hogy jöttem, nagyon megtisztelő, hogy hívtál.
Köszönöm szépen a kedves nézőknek és hallgatóknak is, velünk töltötték ezt az elmúlt szűk egy órát. Sorozatunk második adásában Jós Istvánnal beszélgettem. Köszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Szekeres Zsombor és Bolyás János nevében is a szerkesztő műsorvezető Müller Márk. 4 hét múlva találkozunk. És addig is ne feledjék, embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is.